Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Vasárnapi műsorunk témája: Leó pápa jövő heti első apostoli útja elé, a néciai első ökumenikus zsinat története. Az 1700 éves zsinati jubileum tervének születése. A 325. május 20-ától július 25-éig a kis-ázsiai Bitínia tartomány Nikaja, latinul Nicea városában ülésező és a Nagy-Konstantin császár által összehívott egyetemes püspöki összejövetel, az első ökumenikus szinódus, forma és tartalom szempontjából döntő és meghatározó az egész kereszténység számára. A néciai zsinat közös hitvallás fogalmazott meg, amelynek a 381-ben Konstantinápolyban tartott szinóduson kibővített formáját, a híres Nicea-Konstantinápolyi hitvallást a keresztény felekezetek döntő többsége mind a mai napig együtt vallja, és ez fogja egységbe a híveiket éppen a keresztény hit alapvető és legfontosabb tételeiben. Ferenc pápa 2024. június 28-án Szent Péter és Pál apostolok főünnepének vigiliáján fogadta a Vatikánban a konstantinápolyi ökumenikus pátriárkátus küldöttségét, amely első Bartolomaeus pátriárka nevében meghívta a római pápát, hogy a következő évben ünnepeljék meg együtt az első egyetemes zsinat 1700 éves évfordulóját. Ferenc pápa apostoli útjának tervét utóda 14. Leó pápa azonnal magáévá tette, és így kerül sor november 27-e és 30-a közt az ökumenikus találkozóra az ősi Nikaja Nicea, mai nevén Iznik városában, ahol a pápa és a pátriárka együtt imádkoznak a Krisztus óhajtotta egységért. Minthogy Nagy Konstantin császár hívta egybe, ráadásul a maga nemében az első ilyen szinódust, ezért annak megértéséhez nélkülözhetetlen előfeltétel az ő szándékának ismerete, mi motiválta ő döntéseiben, és mit remélt tőle. Nagy Konstantin császár egyház politikája. Konstantin az egykori Moesia, római tartomány, Nausza, vagyis a mai Szerbia Nis városában született 280 körül, akit apja, a nyugati társ császár Konstantinus Chlorus halála után 306-ban a britániai provincia Eburnea, a mai York városában kiáltotta ki a légió katonái császárnak. Konstantin ettől kezdve uralmát a római birodalom egyre nagyobb részére kiterjesztette, 324-től kezdve immár egyeduralkodóként egészen a 337-ben bekövetkezett haláláig. Látta a Diokleciánuszi birodalom felbomlását és felismerte, hogy ennek egyik legfontosabb oka az impérium szellemi, lelki, végső soron vallási egységének a hiánya. Hiába is próbálta Diokleciánusz császár a Jupiter és Herkules istenségek propagálását, az éppen a római légiók által keletről behúzott izgalmas misztériumvallások felhigították az ősi római hitet, és így ebben a szinkretista vallási egyvelekben egyre kevesebben hittek. Itt jegyzem meg, hogy ennek a felvizezésnek persze erős mai áthallása is van. Ugyanakkor a császár látta a véres keresztényüldözés eredménytelenségét, sőt maga is tombja lett a krisztusiak Istennek közbenjárásának, amikor a Róma alá siető hadaival, bár kisebb számban voltak ellenfeleiknél, legyőzték Maximus császár seregét azon látomásnak köszönhetően, vallja a hagyomány, amelyben a napot egy kereszt és egy XP Krisztus monogram homályosította el, csillagok szőtte felirattal, e jelben győzni fogsz. A császár a hadizászlókra ezt a jelet erősítette, és a túlerében lévő Maxentius legyőzte. Mindez 312. október 28-án történt, és a következő évben, 313-ban, Konstantin császár Licinius társ uralkodóval együtt Milánó új császári székhelyén kiadta híres türelmi rendeletét, amely a keresztények és a többi üldözött felekezet számára szabad vallásgyakorlást engedélyezett. Ettől kezdve a keresztények elismert jogi személyként nyilvános kultikus épületeket, templomokat emelhettek, visszakapták az elkobzott vagyonukat, sőt kárpotlást is nyertek az államkincstártól, papjai pedig felmentést kaptak a katonai szolgálat alól. Tekintve, hogy a keresztények a 4. század elején a birodalom lakosságának mindössze 15-20%-át adták, sőt, nyugaton még ennél is kevesebbet, így érezhető volt, hogy Konstantin császár egyfajta pozitív diszkriminációval illette a korábban oly hevesen üldözött krisztusiakat. Ugyanakkor az uralkodó józanul nem tette meg a kereszténységet államvallásnak, mert a császári adminisztráció, köztük maga a nagytekintélyű római szenátus, döntő többsége, még a maga módján ugyan hiteltelenül, de még pogány volt. A kereszténységet csak 3/4 évszázaddal később első Theodosius császár tette államvallásá a 380-ban kelt tesszalonikai rendeletével. Konstantin császár új korszakot nyitott a kereszténység történetében, és megtérése messze többet jelentett az üldözések megszűnésével. Konstantin császár elődei a birodalmuk egységét éppen a keresztények elnyomásával próbálták megteremteni, mert abban akadályt láttak, hiszen a keresztényeket a fennálló rend ellenségeinek tartották. Innét érthető a konstantini fordulat merészsége, aki pedig épp erre a vallási kisebbségre, mint fundamentumra építette a birodalom új egységét. Konstantin elsőrangú stratéga volt, aki a kereszténységben azt az összekötő cementáló anyagot látta, amit a maga módján a birodalmat egybetartó politikai tényezővé akar tenni. Amíg a kereszténység a türelmi rendeletnek, a szabad vallásgyakorlatnak őszintén örülhetett, addig a politikai eszközé tétel lehetőségével is számolnia kellett, épp úgy, mint egykor Izrael népének saját királyaival szemben. Konstantin császárnak azonban hamar tapasztalnia kellett, hogy a kereszténység még nem kész erre az egybetartó feladatra. Alig 300 éves addigi története során jó részt a túlélésért küzdött, pedig a külső fenyegetésekkel szemben legalább olyan nagy kívások születtek belülről is. Krisztus egyháza úgy tekintett magára, mint Isten művére, azaz saját megváltottságára, aminek legkorábbi írásos összegzését Pál hagyja ránk első korintusi levelében. Így, elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Krisztus meghalt bűneinkért, amint az írás is mondja. Eltemették, és harmadnapra föltámadt. Ez is az írás szerint. Megjelent Péternek, aztán a 12-nek. Ezt a hitet kellett egyre világosabban megerősítenie saját soraiban, ugyanakkor tisztáznia kellett önmaga viszonyát saját törzsökével, Izrael népével, hiszen abból nőtt ki, másfelől pedig választ kellett adnia az őt körülvevő pogány világnak, hogy miben állhat a kapcsolatuk, hiszen ő hozzá kapott küldetést. Három óriási kihívás, amivel az ókeresztény egyházak szembe kellett néznie. Ezek a kihívások nem morális kérdések voltak, hanem egy szükséges, önértelmezési folyamat részét alkották. A korai egyház tisztázta, hogy igény tart ugyan Mózes prófitai örökségére, az ígéretekre, de a rituális törvények nélkül. A pogány világnak pedig azt üzente, hogy igény tart Platón örökségére, tehát a filozófiai gondolkodásra, de vallásilag nem kér a politeizmusból. A legnehezebb dolog azonban saját soraiban akadt, mert az egészre figyelő arányosság helyett némely elhajlás, azaz eretnekség, vagy Krisztus emberségét értékelte le egészen a puszta látszat szintjére, ők a doketisták, vagy éppen túl nagy jelentőséget tulajdonítottak neki, mint ahogy az alexandriai Arius presbiter tette, aki Krisztust némi sajátossággal, de csak valóságos embernek tartotta, tagadva isteni eredetét. És éppen ez volt az a kérdés, amely a IV. Század elején vihart kavart és megosztottságot szült az egyház életében. A kereszténység az igazi tan, pontosabban az egyedül üdvözítő igaz tan hirdetésének az igényével lépett fel. Ráadásul nem csak vállalta a megmérettetést filozófiai síkon, hanem saját teológiai tételeit meg is fogalmazta a filozófia nyelvén, amivel lehetővé tette a filozófiai párbeszédet. Ez új volt az ókori iskolák számára, mert a korabeli vallások nem léptek fel a filozófiai érvelés igényével, hiszen a zsidóságot kivéve egyik sem jelentkezett kizárólagos módon, hanem a számos vallás egymás mellett, sokszor egymás variánsaként, akár átjárható módon jelent meg. Ebből adódott, hogy amilyen könnyű volt egy valláshoz csatlakozni, olyan könnyű is volt kilépni belőle. Ez az átjárhatóság, mai szóval relativizmus, eredményezte szükségképpen, hogy a vallás, a religió egyre inkább elvesztette hajdanvolt elkötelező erejét. Konstantin császárt, akinek komolyabb filozófiai és teológiai képzettsége nem volt, kényelmetlenül érintette a keresztények civakodása, ezért megpróbált rendet teremteni, mégpedig a maga császári tekintélyével. Ráadásul inkább ő maga szorult volna vallási támaszra semmint, hogy a keresztény ortodox hitigasság fölött örködjék. Udvari teológiai tanácsadói pedig maguk is a kihívó Árius óvatos követői voltak, mint ahogy a császár udvar Nikomédia és a szentföldi Cezária Eusebius püspökei. Maga a császár 325 elején arra készült, hogy a Szentföldre utazzon, és hogy ott a Jordán folyóban megkeresztelkedjék. Ám tervét lemondta, és legfőbb támaszát, a hispániai Cordoba püspökét, a tehetséges és tekintélyes Hoziost küldte Alexandriába, ahol a vita kipattant. Hoziosz püspök az Alexandriában és az Antiókiában tartott két helyi zsinaton hiába is ítélte el Árius tanítását, őt magát ki is közösítve, a keleti egyházak püspökei továbbra is megosztottak maradtak, és úgy döntött a császár, hogy saját tekintélye súlyával hívja egybe a zsinatot. Először Ankürába, a mai Ankarába tervezte, de aztán Nícéa mellett döntött, mert annak fekvése és éghajlata kedvező volt Ankűránál, másrészt közele volt az akkori császári székhely Nikomédiához, ahonnét közvetlen közelről figyelhette a zsinat menetét. A császár nagylelkűen a nyári palotáját rendezte be a püspökök gyűlésére, ám az összegyűlt főpásztorok kevéssé ismerték a pompát, annál inkább a nélkülözést és az üldöztetést. Közülük sokan személyesen átélték a Diokleciánus és Maximianus császárok keresztény üldözését, amikor elkoboztak az egyházi iratokat, épületeiket lefoglalták, templomaikat lerombolták, sokszor felgyújtották azokat, sok papot letartóztattak és megkínoztak. Az egykor üldözött püspökök közül többen részt vettek a zsinaton, köztük például az a felső tébai Paphnutius püspök, Remete Szent Antal egykori tanítványa, aki a kínzása során jobb szemét elveszítette, bal lábára pedig sánta lett, majd száműzték, mert kereszténynek vallotta magát. Több püspök nem tudta használni az ujjait a tüzes kínzások miatt. Egy ókori szerző megjegyezte, hogy a zsinatra egybegyűltek, inkább egy mártír seregre hasonlítottak. Ez a közös szenvedés egybe is terelte őket. Egyetemesnek, ökumenikusnak nevezheti a zsinat, mert az akkor belakott, vagyis oikomenosz világ egészére kiterjedt. Mintegy 220-250 püspök vett részt rajta, nagyjából az egész kelet, míg az idős és beteg Szilveszter pápa két követén és az említett hispániai Hoziosz kordubai püspökön túl csak 4-5 további nyugati püspök volt jelen. Május 20-án Konstantin császár nyitotta meg latin nyelvi beszédével a szinódust, amelyben arra kérte a püspököket, hogy állítsák helyre az egyházban a békét és az egységet, majd az imperátor elhagyta Nékaját, és visszavonult Nikomédiába. A püspökök hitvallást, szimbolont fogalmaztak meg, amely, ahogy a görög szó maga mondja, összevetést, összehasonlítás jelent, egyfajta zsinór mértéket, amihez az egyes hívő saját hitét igazítja. valójában a cezáriai Eusébius által előterjesztett cezáriai keresztségi hitvallás szolgált alapként a pisteuomen, hiszünk, kezdőszóval, amely követi az Úr imádságának többes számát, mi atyánk. Amikor a keresztény egyedül imádkozik, és ha egyedül megvallja a hitét, valójában mindig az egyház egész közösségének az imájában vesz részt, és az egész egyházzal együtt vallja meg a közös hitet, mint ahogy az ősi keresztelési szertartást mind a mai napig végezzük. Hisztek-e? Kérdés áll, amire a válasz mindig hiszünk. A néciai hitvallást az Árius hirdette tévedésekkel szemben fogalmazta meg saját közös álláspontját, így az valójában szent háromságos keretben krisztológiai vallomás. A tanácskozás kezdetén szükségét látták, hogy valaki érthetően ismertesse Árius álláspontját. Mivel ő nem volt püspök, csak presbiter, így nem vehetett részt a püspöki tanácskozáson, helyette barátja, nikomédiai Eusébius fejtette ki nézeteit, vagyis hogy a fiút nem tartja egyenlőnek az atyával, sem pedig örökké valónak, aminek hallatára zsinati atyák a lehető leghevesebben tiltakoztak. Az ősi cezáriai keresztelési hitvallásba bevették, hogy a fiú, akit kezdettől fogva imádunk, egy lényegű, homoousios az atyával, így tehát nem teremtmény. A hitvalláshoz anatémákat, kiközösítési záradékokat fűztek a püspökök, elítélve azokat, akik a fiút akár metafizikai, akár morális értelemben kisebbnek tartják az atyánál és a teremtmények közé sorolnák. Szinte csodával határos az az egyetértés a zsinatot megelőző egyenletlensége után, amelynek jegyében a jelenlévő legalább 220 püspök közül, akiknek a neveit ismerjük, kettő kivételével mindenki aláírta a hitvallást. Az a két líbiai püspök, aki nem írta alá a végzést, ők sem az egylényegű kifejezést tagadták, hanem az egyik kánon nem tetszett nekik, mert őket szerintük jogtalanul az alexandriai pátriárka fennhatósága alá sorolták. A néciai hitvalláshoz 20 kánont rendszabályt csatoltak, ezek egyike a húsvét dátumát szabályozta, elrendelve, hogy azt a tavaszi nap-éj egyenlőséget követi holtölte utáni első vasárnapra rögzítsék, kiszámítását és kiirdetését pedig Alexandria püspökére bízták. Szabályozták a püspök szentelés módját, ha lehet, az egyháztartomány minden, de legalább 3 püspöke szenteljen, vegyen részt rajta, továbbá a püspökök saját püspöki székükről nem mehetnek át másikra, és a tartományi metropolita püspöknek vétójogot adtak a területére kinevezett püspökök esetében. Ezek a zsinati döntések elősegítették a hatalom központosítását a metropoliták esetében, amelyekkel Róma, Alexandria és Antiókia rendelkezett. Konstantin császár a zsinat hitvallását birodalmi törvényként hirdette ki, Árius pedig száműzte. Ennek érvényt is szereztek a birodalmon belül, de az új germán barbár törzsek, így az észak-afrikai vandálok, a keleti és nyugati gótok, még végül a helyükre érkező longobárdok, bár keresztények lettek, de az ariánus hitet vették fel, amellyel a császársággal szemben akarták függetlenségüket biztosítani. Így vagy úgy, végül minden folyó a Tiberisbe és a Márvány tengerbe, Rómába és Bizáncba ömlött, és így a mediterrán kereszténység világa együtt vallotta és vallja mind a mai napig a nécia konstantinápolyi hitvallást. Gotóink vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.